Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 25. Zsoltárunk első versét énekeljük el. A 25. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik, szívemet hozzád emelem. Foglaljunk helyet, testvérek, és énekeljük a 246. dicséretünket. A 246. dicséretet mind a négy versével énekeljük el. 235. dallamára énekeljük. A 246. énekünk első verse így kezdődik. Adj Úristen nékünk szent lelket, szent igédben építs meg minket. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Isten igéjét, amint írva található az a 94. Zsoltárban. A 94. Zsoltárban így olvassuk Isten írott igéjét. Uram, bosszú állásnak Istene, bosszú állásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek. A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek ti bolondok a nép között, ti balgatagok, mikor tértek eszetekre, aki a fület plántálta, avagy nem hal é, és aki a szemet formálta, avagy nem lát é, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az ember tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adj annak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét, mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már ott lakozna lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én agódásaim, a te vigasztalásaid vidámították meg az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, mely nyomorúságot szerez törvény színe alatt. Egybe gyülekeznek az igaznak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kőváram lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája, és visszafordítja rejájuk az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi Istenünk. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát körünkben és szívünkben. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Szent Háromság Isten, magasztalunk és dicsőítünk téged, világnak teremtőjét, aki hatalmas legyen szavaddal, megalkottad ezt a csodálatos mindenséget. És köszönjük néked, hogy bennünket is te alkottál. Neked köszönhetjük testünket, lelkünket, egész életünket. Köszönjük néked azt, hogy imádhatunk, mint gondviselő urunkat, aki nem csak ezt az egész földet tartott fenn, hanem benne a mi életünket is. Köszönjük néked, hogy nem csak a nagy egészre, hanem a kis porszemekre ránk is gondod van, és az elmúlt héten is tapasztalhattuk szeretetedet. Köszönjük te néked, hogy imádhatunk szeretetedért, melyet megmutattál a mi drága üdvözítőnkben, az Úr Jézus Krisztusban, akit elküldtél, hogy legyen nékünk üdvösségünk és váltságunk. Úr Jézus, hadd magasztaljunk téged, s hadd hódoljunk előtted, aki uraknak ura vagy, aki mindent a kezedben tartasz. Imádunk téged úgy is, mint ez e földnek és egész emberiségnek ítélő bíráját, akinek napja közeledik. Köszönjük néked, hogy kiálthatunk hozzád, jelenjél meg, jöjj el, Urunk Jézus. Köszönjük néked, hogy te tudod az órát és a napot, amikor ez megtörténik majd. Ó, Urunk, köszönjük, hogy térdet fejet hajthatunk most előtted. És kérhetünk arra, hogy szólíts meg minket az igén keresztül. Látod, hogy mennyire szüksége van a mi szívünknek, lelkünknek, egész életünknek a te drága szavadra. Kérünk, ajándékozz meg bennünket igéddel, élő igével, önmagaddal. És kérünk arra, Urunk, hogy segíts most rád figyelnünk. Szent lelked irányítsa a mi figyelmünket tereját, hogy ne csatangoljanak szanaszét a mi gondolataink, érzéseink. Kérünk arra, hogy segíts hittel hallgatni mindazt, amit szívünkre akarsz helyezni ezen a vasárnapon. Ó, Urunk, köszönjük, hogy tisztelhetünk téged, és kérünk, áldj meg egyen-egyenként minnyájunkat, kik ebbe a házba a te imádásodra jöttünk. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Énekeljük testvérek a 154. énekünket, a 154. dicséretünket, ami így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa, mely bölcsét tévén az elmét szüli az Úrnak félelmét. Isten tiszteletünk alap igéjét a felolvasott ige szakaszból, 94. Zsoltárból hallgassuk meg, a 10. verstől a 13. versig terjedő szakaszból. Aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az ember tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adj annak a veszedelem napján, még megásták a vermet a hitetlennek. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, második alkalommal folyik most több napos bibliaiskola gyülekezetünkben. Miért jelentős dolog ez? Amikor az Isten igéjével való elmélyülte foglalatosságra adatik alkalom, és az ember elmélyülhet az Isten igéjébe, aközben maga Isten munkálkodik a szívében. Isten kiemelt fontosságú munkaterülete az életünkben a gondolkodásunk, az értelmünk. Tudjuk a Bibliából, hogy Istentől kaptuk az értelmünket, amivel gondolkodunk. De azt is tudjuk, hogy az ember gondolkodása a bűneset után a bűnnek a fogságába került. Megromlott. Ebből az állapotából Isten szabadítja ki az újonnan születéskor, és aztán fokozatosan állítja helyre a bűn miatt megromlott gondolkodású ember gondolkodását. Azt is tudjuk, hogy Isten a gondolkodáson keresztül formálja át egy ember gyakorlati életét, a beszédét, a tetteit, a magatartását. Így a megszentelődésben is döntő szerepe van a hívő ember gondolkodásának. De hadd ne szaladjak ennyire előre. Forduljunk vissza együtt a felolvasott igéhez, amiben most éppen a gondolkodásról hallunk néhány megfontolni való dolgot. Először is figyeljük meg, hogy hogyan jellemzi az Úr ebben az igében a hitetlen emberek gondolatait. Azt mondja itt, hogy hiába valók a hitetlennek gondolatai. Hiába valók. Ezt a szót mondja, ami azt jelenti, hogy lehelet. Hiába valóság. Lehelet. Semmi. Légnemű. Üres. Céltalan, értelmetlen. Hazugsággal rokon. Értéktelen. Hiába valók a hitetlen embernek gondolatai. Minden gondolat, testvérek, ami nem áll összhangban az Úr gondolataival, amelyeket a Bibliában olvasunk, minden ilyen gondolat hiába való gondolat. A hitetlenek pedig ilyenekkel vannak tele. Itt a felolvasott igében is találunk két ilyen gondolatot. Hiába való, üres, légnemű gondolat az, hogy így szólnak, nem látja az Úr, tudnélik, amit csinálunk. Avagy nem veszi észre Jákób istene a vétket, amit halmozunk. Ez hiába való gondolat. És aztán, ha kell sorolnunk még, akkor tudunk ilyen hiába való gondolatokat felsorolni. Mindenki üdvözül. Nincs kárhozat. Vagyok én olyan jó ember, hogy Isten az üdvösségbe fog fogadni engem. Az üdvösség elveszíthető. Nincs utolsó ítélet, sőt, nincs ítélet a halál után. És lehetne sorolni, testvérek, ezeket a hiába való, üres, légnemű gondolatokat egészen addig bezárólag, hogy nincs Isten. Ha hiába való gondolatokkal akarunk találkozni, testvérek, akkor csak nyugodtan foglalkozzunk a különböző vallás alapítóknak az elméleteivel, foglalkozzunk a Krisnának a tanaival, vagy Buddhának a tanaival, vagy Mohamednek a tanításaival. Vegyük elő akkor a filozófusoknak a műveit, Arisztotelészt, böngészük Kantot, böngészük Hegel tudományát. Vegyük elő az ideológusokat, Marxot vagy Nietzsét, vagy más egyéb modern atyafit, böngészük az írásaikat. Vagy ha nem akarunk olvasni, nézzünk sok filmet, olvassunk mai költeményeket, írók alkotásait, és aztán sokszor találkozhatunk ezekben, ezekkel az üres, légnemű, hiába való gondolatokkal. Lehet, testvérek, hogy mi ezeket a gondolatokat rendkívül magas röptűnek, mélynek, okosnak, jelentősnek ítéljük. Súlyt tulajdonítunk ezeknek a gondolatoknak, de ha nem állnak összhangban Isten gondolataival, akkor csak ennyi. Ennyi az egész. Semmi több. Hiába van oda biggyeztve egy Nobel-díja nyakába, hiába van neki nem tudom hány doktori címe, ha gondolatai nem állnak összhangban az Isten gondolataival, akkor azok csak hiába valók. És ez igaz nem csak rájuk, hanem ránk is, rám is, mindnyájunkra. Ha a mi gondolataink, testvérek, nem állnak összhangban az Isten gondolataival, amiket a Bibliában olvasunk, akkor a mi gondolataink is csak semmik. Értéktelen, üres gondolatok. Semmi jelentőségük nincs. Lehet, hogy nagyon el vagyunk a mi saját életbölcsességeinkkel, a mi saját kis elméleteinkkel, elképzeléseinkkel, amiket innen-onnan összeszedegettünk iskolában, vagy a minket körülvevő kultúrából magunkba szívtunk, esetleg a szülői házba vettünk magunkba, és fogadtuk magunkba, de testvérek, hogyha ezek nem állnak összhangban, újra mondom, az Isten gondolataival, akkor azok semmik. Bármilyen nagynak és jelentősnek tartjuk is őket. Ismeri az Úr az ember gondolatait, hogy azok hiába valók. Kedves testvérek, hová vezetnek ezek a hiába való gondolatok? Hova vezetnek? Alapigénk világosan megmutatja, hogy a hiába való gondolatokra hiába való gondolkodás épül. A hiába való gondolatok, ezek az Istennel nem összhangban álló gondolatok, olyanok, mint egy-egy kő, amire épül aztán sok más egyéb kisebb kövecske. Olyanok, mint, érthetőbben fejezzenek ki meg, amit egy háznak az alapja, amire aztán épül az egész ház. Hiába való gondolatokra, hiába való gondolkodás épül. Ezek a hiába való, Istennel nem összhangban álló alaptételeink, ezek meghatározzák aztán, vagy irányítják az egész gondolkodás módunkat. Hogyan gondolkozunk mi a világról, önmagunkról, a másik emberről, Istenről, életről, halálról. Ezeket a gondolatmeneteinket meghatározzák ilyen alapvető gondolataink. Ahogy például az euklideszi axiómák meghatározzák az euklideszi geometriát, vagy a bolyai axiómái meghatározzák az ő geometriai rendszerét. Alapvető gondolatok meghatároznak egy egész gondolkodásmódot. Ha valaki azt mondja például, az egészen szélsőséges esetben, hogy nincs Isten, akkor ez kihat, ez az egy gondolat, meghatározza az egész gondolkodásmódját. Utána mindenről úgy fog gondolkozni, hogy Isten nincs. Istent eleve kikapcsolja a gondolkodásából. Nos, a hiába való gondolatokra hiába való gondolkodás épül. De aztán megjelenik az emberek szívében a gőg is. Itt ebben a Zsoltárban ezeket a hiába való gondolatú és gondolkodású embereket kevélyeknek nevezi a Biblia. Gőgös emberek. A hiába való gondolatok felfuvalkodottá teszik a tulajdonosaikat, akik Isten fölött állónak vélik magukat, meg aztán persze az embertársaik fölött állónak is vélik magukat. Kis isteneknek képzelik magukat, kevélyek, lenézik a többieket. A hiába való gondolatok gőgös embereket nemzenek. Aztán megjelenik a gonosz beszéd. Azt olvastuk itt az ígében, hogy ezek a gőgös emberek így szólnak, ezt mondják, nem látja az Úr. Ennek hangot is adnak ennek a gondolat. Kimondják ezt a gondolatot. Terjesztik ezáltal maguk körül. Nem látja az Úr. Nem veszi észre Jákob Isten, hát ő vak, ha létezik egyáltalán. Vagy pont ide figyelne reánk. Ugyan már? Bűnös, istentelen beszédekhez, szavakhoz vezet az, ha az ember hiába való gondolkodású. Aztán már csak egy lépés innen a gonosz tettek. Azt mondja itt az íge, hogy ezek a hiába való gondolatú, gondolkodású, gőgös emberek, akik istentelenül beszélnek, ezek istentelenül is cselekszenek. Özvegyet, árvát, idegent nyomorgatnak, megölik, tapossák az Isten népét. Embertelenül viselkednek magyarul. Embertelenül viselkednek. A kiszolgáltatott állapotú embertársaikat kínozzák, bántják őket. Ide vezet a hiába való gondolat. És aztán mondhatjuk úgy is, hogy aki így él, az gonoszul él. Gonoszul él. Az egész életére rányomja a bélyegét ez a gonoszság, vagy úgy is mondhatjuk, hogy hiába valóság. Joggal érzik az istentelen, hitetlen emberek, hogy az életük hiába való élet. Értelmetlen, füst, pára, céltalan, semmi az egész. Ugyanolyan, mint az életük, mint amilyen a gondolatuk. És aztán még, hogy legyen még súlyosabb következménye a hiába való gondolatoknak, testvérek, azt mondja itt az írás, hogy ezeknek már megásták a vermet, a sírvermet, de ez az ítéletet jelenti. Az Isten ítélete már készen van a számukra, ami a kárhozat. Ami a kárhozat ítélete. És a legutolsó, testvérek, ahova elvezetnek a hiába való gondolatok, legalábbis én most ezt utoljára említem, az, hogy ezek megakadályozzák azt, hogy egy ember az Istent megismerje. Az Isten fiát megismerje, az Úr Jézust megismerje. Az üdvösségre eljusson, boldog ember legyen itt és odát is. A hiába való gondolatok, ezek az Isten ismeretének az útjába állhatnak az életünkben. Ahogy látjuk, testvérek, tehát súlyos következményei vannak annak, hogyha valaki hiába való gondolatokat ápolgat magában, és utána erre felépül az ő egész gondolkodása. A gondolkodásából kibomlik egy gőgös mentalitás, egy másik embert nyomorgató, bántó magatartás. Hogyha kibomlik egy hiába való élet, amin az Istennek az ítélete van, és az illető megy a kárhozat felé, és egy dolog nem lehetséges számára, hogy az élő Istent megismerje, az üdvösségére eljusson. A hiába való gondolatok, testvérek, ezek a gondolatkövek, amiknek nem tulajdonítunk nagy jelentőséget. Mégis milyen súlyos következményekkel járnak. Tudja az Úr, ismeri az Úr az ember gondolatát, hogy azok hiába valók. És látja azt is az Úr, hogy ez hova vezet. Nézzük át harmadszor azt, hogy hogyan szabadulhatunk meg ezektől a hiába való gondolatoktól. Hogyan szabadulhatunk meg tőlük? Mondjuk ki, hogy önerőből sehogy, testvérek. De Isten kegyelméből viszont igen. Először is azt tanuljuk az igéből, hogy az Úr megfed minket a hiába való gondolataink miatt. Megfed az ő igéje által. Itt van a Szentírásban az ő drága kijelentése, az ő drága szavai, és ezek által inti, figyelmezteti a hiába való gondolkodású embert. Megmondja neki, hogy nem jól gondolkodsz te önmagadról, a halálodról, vagy az életedről, a világról, rólam, az üdvösségedről, az örök életre való eljutásodról, Jézus Krisztusról, azért nem jól gondolkodsz, megfeddelek téged, intelek téged. Erkölcsi felfogásod nem szerintem való. A szívek vizsgálója, aki ismeri, testvérek, a mi hiába való gondolatainkat, igéje által, mint egy megfed bennünket. És jól teszi, testvérek. Jól teszi, hogy ezt teszi. Láttuk az előbb, hogy hova vezetnek a hiába való gondolatok. Milyen jó, hogy az Isten megfed ezek miatt bennünket. Bár amikor elkezd minket feddeni, akkor azt nagyon nehezen emésztjük meg. Úgy érezzük ilyenkor, mintha kihúznák a lábunk alól a talajt. Addigi nagy életbölcsességeink hirtelen megkérdőjeleződnek. Úgy érezzük, hogy most aztán minden össze fog borulni. Ha nem igaz ez vagy az a nagy tételünk, amit mi hittünk, mert az anyánktól, vagy az apánktól, vagy nem tudom kitől hallottuk, meg tanultuk. De nem áll összhangban az Isten igéjével. Hát ha most elengedjük ezeket a gondolatokat, mi lesz itt? Nehezen emésztjük meg, testvérek, különösen, hogyha ezek a hiába való gondolatok bennünket már gőgössé is tettek. Már pedig azzá tesznek minden embert. Nehezen tudjuk feldolgozni, amikor Isten fed bennünket, figyelmeztet bennünket, és úgy érezzük, hogy beavatkozik a mi belügyeinkbe. És hogy jön ő ahhoz, hogy megkérdőjelezi, hogy a saját jóságunkról alkotott elképzeléseinket. Sértőnek érezzük, hogy beavatkozik, ami még azt csak eltűrnénk neki, hogy esetleg ilyen erkölcsi figyelmeztetésekbe részesít, hogy ennyi, nem kell annyit hazudnod, vagy nem kellene lopnod, vagy valami ilyesmit. Ezt még eltűrjük, de amikor azt érezzük, hogy a gondolatainkat akarja kicserélni, a hamis gondolatainkat ítéli meg, azt már nehezen tudjuk tolerálni. Sokan ilyenkor annyira megsértődnek, hogy egyszerűen visszavonulnak az Isten igéjétől. Elhagyják az Isteni, leteszik a Bibliájukat. Kimennek a templomból. Nem járnak a gyülekezetbe. Pontosan azért, mert az ige szólt hozzájuk, és Isten megfeddette őket a gondolataik miatt, nem is annyira a cselekedeteik miatt. De hogyha testvérek, Isten igéje szól és megfed minket, akkor lassan-lassan azért csak meghajlunk. És lassan az Isten igéje, az ő lelke lassan megtöri a mi nagy gőgös szívünket. És kezdünk egyre kisebbé válni. Sőt, eljuthatunk oda, testvérek, hogy Jobbal, mármint hogy a Biblia Jobb nevű emberrel így szólunk, hogy most aztán a kezemet szájamra teszem és hallgatok, eddig én beszéltem, de most te taníts engem. Most te taníts engem. Taníts engem. És miközben elkezd az Úr tanítani minket, akiknek a szánkon van a kezünk, elkezdjük megérteni, hogy a mi korábbi nagy elgondolásaink, magasröptű filozófiai rendszerünk egyszer csak kezd szépen összeomlani. És kezdjük érezni, hogy tényleg mennyire hiába való volt a mi gondolkodásunk. Hát hogy is gondolhattam én ilyen butaságokat, ilyen semmiket, ilyen nulla dolgokat. Kezdünk aztán még hálásak is lenni azért, hogy az Úr fed minket. De jó Uram, hogy fedd ezt. Sőt, elkezdjük kérni az Urat. Uram, fedj meg engem hiába való gondolataimért. És mutasd azokat meg, tárd föl előttem, hadd forduljak el azoktól, akármivel kapcsolatosak legyenek is azok. Az Úr tehát igéje által fed minket, de nem csak fed, testvérek, hanem az igéből azt is tanuljuk, hogy az igéje által a hiába való gondolatok helyére új gondolatokat tanít nekünk. Azt mondja itt az ige, hogy Isten tudományt tanít az embernek. Vagy más fordítás szerint ismeretre tanítja az embert. Látjuk, testvérek, hogy a hiába való üres, légnemű gondolatokkal szemben Isten tudományt, ismeretet tanít a benne hívőnek. A hiába való gondolat az, hogy nem látja a Jákób Istene. Az ismeret pedig, a tudomány pedig, aki a fület látta és alkotta, lát és hall. Ez a tudomány. Az, hogy Isten nem lát, meg nem veszi észre, ez füst és pára. Ez semmi. Tehát, testvérek, csodálatos dolog, amikor az Úr nem csak, hogy megfed minket a hiába való gondolataim miatt, hanem új gondolatokat ad nekünk. Igazi ismeretre oktat minket. Súlyos ismeretekre tanít. Ezek az ismeretek, testvérek, az Úr Jézus Krisztusban vannak elrejtve. Úgy mondja a Kolossé levélben Pál apostol, hogy ő benne van elrejtve az ismeretnek minden kincse. Minden valódi, értékes gondolat a Krisztusban van belerejtve. Ő az a kincses láda, amelyik magába hordozza az ismeretet, az Istentől származó tudomány. És aztán, testvérek, mi pedig, ma élő emberek, mindezt a tudományt benne találjuk a Bibliában, az Isten drága igéjében. Ott tárul föl előttünk, ha szabad így mondanunk, a kincses láda. Az Úr Jézus Krisztusban rejlő ismereteknek a gazdagsága. Feltárul bennünk az Isten tudománya a Bibliában. És itt utalok vissza arra, amire kezdtem, amivel kezdtük. Ott van a Bibliaiskola gyülekezetünkben. És milyen jó, hogy itt most valaki eljöhet, és belenézhet a kincses ládába, az Úr Jézus Krisztusba. És szertehet igazán értékes gondolatokra. Mert egyébként, testvérek, az Úr Jézus Krisztusban rejlő kincsekbe nem tudunk belepillantani. Az íge nélkül, az írás nélkül semmit nem kapunk meg a Krisztus kincseiből. Az Isten ismerete, Istentől jövő ismereteket itt közli velünk, nem valami misztikus úton közöl velünk Isten, testvérek, ilyen nagy ismereteket. Nem, testvérek. Sokan szeretnék, azt meg úgy is képzelik, hogy megtértem, nem kell nekem Bibliát olvasni, nem kell igével foglalkozni, a Bibliába belemélyülni. Hát nekem közvetlenül az Úr az ő szent lelke által ad nagy gondolatokat. Tanít engem, oktat engem. Igen, nem kell. Az mellékes, nem kell olvasni, tanulmányozni, nem. Meg vagyok nélküle. Nem, testvérek, ez így nem működik. Azt tanuljuk, hogy az ő Isten az ő drága igéjén keresztül, ami itt van a Bibliában nekünk, ezen keresztül ad bepillantást a Krisztusba, és a benne rejlő ismeretek gazdagsága itt tárul föl előttünk, testvérek. És aki ebben gyakorolja magát közülünk, az már tudja is, mármint hogy az ige tanulmányozásában, olvasásában, akár bibliaiskolában, akár otthon, akár itt a gyülekezetben, bibliaórákon, vagy egyéb könyvek alapján, aki belepillant, testvérek, az tudja, hogy szinte ez egy, kimeríthetetlen az Isten bölcsessége. Az a sok ismeret, ami benne rejlik a Krisztusban, ezt nem lehet a végére érni. Nem, hogy elvégeztem a teológiát, aztán akkor már én ismerem a Krisztus véghetetlen gazdagságát, benne rejlő ismereteket én már tudom, elolvastam 2 dogmatika könyvet, ez nem így működik. Hanem úgy, hogy az ember elmélyül az igében. Az Úr testvérek tehát a hamis gondolatoktól, a hiába való légnemű gondolatoktól megszabadít minket. Úgyhogy először is megfed minket, rámutat a mi hiába való gondolatainkra. És azt mondja, hagyd el ezeket, ez semmi. De ugyanakkor nem, hogy üresen hagyja a kezünket, vagy a szívünket, a fejünket, hanem ad nekünk új gondolatokat. Ismeretet tanít nekünk. Ezek közül az ismeretek közül, testvérek, hadd emeljem ki, az evangéliumot. Az evangéliumot. Az Úr Jézus Krisztusról szóló örömhírt. Ami elmondja nekünk, hogy az Úr Jézus Krisztus, ami dicsőséges, megváltó Urunk. Aki eljött a mennyből erre a földre, meghalt a keresztfán. Megváltotta a bűnösöket. És most már minket szólongat, mint feltámadott Urunk, aki ül az Isten dicsőségének a jobbján. És szólongat bennünket, és hív, hogy higgyél én bennem, és add nekem a szívedet. Én üdvözítelek téged. Ez az ismeret, testvérek. Sokak számára ez bolondságnak tűnik, értelmetlenségnek tűnik. De mégis ez a tudomány, amit Isten tanít nekünk. Végül, testvéreim, azon gondolkozzunk el, hogy mi a következménye Isten drága tevékenységének. Mármint, hogy megint bennünket, és aztán új gondolatokat tanít. Nézzétek az ígét, mit mond? Azt mondja itt, hogy boldog az az ember, akit megfeddesz, és megtanítasz a te törvényedre. Boldogság. Ezzel, testvérek, boldogság jár együtt. Ha az Úr nem fedhet meg bennünket a hiába való gondolataink miatt, és nem taníthat nekünk új tudományt, ismeretet, szilárd igazságait, akkor, testvérek, nem lehetünk boldogok. Akkor se, ha hívők vagyunk. Úgymond, mert azt mondjuk magunkról, hogy mi megtért, újonnan született emberek vagyunk. Ha az Úr nem fedhet folyamatosan, és nem taníthat minket az ő drága tudományára, az igén keresztül, nem vezethet el a Krisztusban rejlő drága kincseinkhez, nem lehetünk boldog hívők. Csak ilyen ténfergő hívők lehetünk. Akik boldogtalanul jönnek, mennek a világban, és próbálnak volna kikaparni itt ott egy kis boldogságot. Nem lehet, testvérek. Ha az Úr nem fedhet meg, és nem taníthat a törvényére, nem lehetek boldog, sőt, boldogtalan leszek. Boldog ember az, akit te megfeddesz, és megtanítasz a te törvényedre. Te boldog ember vagy, mint hívő ember. Hát ez jó kérdés. Minél inkább megfedhet az Úr, és minél inkább taníthat, annál boldogabb vagy. És hogyha nem csinálhatja azt veled, akkor nem vagy boldog. Lehet, hogy néha mosolyogsz, meg röhögsz egyet, vihogsz egyet, de ez nem a boldogság. Akkor vagyok én is boldog, ha az Úr megfedhet, és taníthat nekem igaz ismeretet. Boldog ember az, akit te megfeddesz. És az ember, akitvel Isten ezt teszi, hadd zárjam le ezzel most a gondolatmenetünket, az emberrel, akivel Isten ezt teszi, az a célja, hogy nyugalmat találjon. Boldog az, akit te megfeddesz, hogy és tanítasz, hogy nyugalmat adj neki arra a napra, amikor az istentelen, hitetlen emberek belehullanak a verembe. De a hívő embernek ha Isten fedheti a hiába való gondolatai miatt, és taníthat neki isteni tudományt, akkor annak az lesz a következmény, hogy ez a hívő nyugalommal néz az ítéletnek a napjára. Mások azon napon bele fognak hullani a verembe, a kárhozatba, de én nem. Nyugalommal megyek akár a halál felé. Az Isten ítélő széke elé is. Isten azért fed minket, és azért tanít minket, hogy nyugalommal menjünk az ítélő szék felé. Békesség legyen a szívünkben. Tudjuk is ezt, testvérek, hogyha már hívő emberek vagyunk, és tényleg az Úr megfedhetett bennünket, és taníthat minket, akkor nekünk bizodalmunk van az ítélet napjához, ahogy mondja Pál. Akkor mi úgy nézünk akár a halálunkra is, hogy igen, utána nekem az ítélő szék elé kell állnom. De tudom, hogy ott lesz az én drága pártfogóm, az én üdvözítőm, az Úr Jézus Krisztus, aki megment engem az igazságos ítélettől. És nem félek már az ítélettől. Mert tudom, hogy van-e valaki, aki ott ki fog mellettem állni, az én dicsőséges megváltóm, akiben hittem, akire rábíztam magam. Vagy ha jön az utolsó ítéletnek a napja, hát kell nekünk attól félni. Azt mondja Heidelbergi Kárt, hogy már mi, ha Isten gyermekei vagyunk, felemelt fővel várjuk. A többiek azok azt kiabálják, hogy hegyek essetek ránk, és halmok rejtsetek el bennünket. Az Isten gyermekei, felevelt fővel várom az ítélő bírámat az égből, aki már előbb én értem az Isten ítélő szék előtt állt, és róla minden károsztatást elvett. Hát nekünk bizodalmunk van az itt, tényleg nyugalommal, békességgel várjuk akkor azt az órát, vagy azt a napot. Isten hadd fedjen, testvérek, és hadd tanítson bennünket új gondolatokra, hogy legyünk boldog emberek, és békességgel tudjunk előre nézni a ránk váró dolgokra. Nos, ma néztük azt, hogy hogyan jellemzi Isten a hitetlen embereknek a gondolatait, hogy azok hiába valók. Így nézi őket. És ez az igazság, ez így van. Láttuk azt másodszor, hogy hova vezetnek ezek a hiába való gondolatok. Láttuk ennek súlyos következményeit. Föltettük harmadszor azt a kérdést, hogy hogyan tudunk ezektől akkor megszabadulni, és megértettük, hogy mi sehogy, de az Úr meg tud minket szabadítani azáltal, hogy igéjén keresztül elkezd feddeni minket, és elkezd tanítani nekünk új drága igazságokat, köztük az evangéliumot, az Úr Jézusról. És megértettük, hogy mi ennek a munkálkodásának a végkövetkezménye, az, hogy igazából boldog emberek leszünk, és békességgel tudunk előrenézni akár halálunkra, akár az Úr visszajövetelére, akár az utolsó ítélet napjára. Segítsen minket az Úr, hogy vágyjuk, óhajtsuk, kérjük az ő feddését, és segítsen bennünket, hogy hittel fogadhassuk az ő drága tanításait. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged, és dicsőítjük a te nevedet, akiben van elrejtve a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse. Köszönjük néked, hogy nem hozzáférhetetlen számunkra ez a kincs özön, ez az ismeret, ez a tudomány, ami benned van elrejtve, mert te ezeket számunkra is megérthető módon kijelentetted a Bibliában. Köszönjük néked a drága Szentírást, aminek minden sora, minden szava a te lelked által ihletett írás. És köszönjük néked, hogy benne ott rejlenek ezek a drága kincsek, az ismeretnek kincsei. Ó, Úrunk, kérünk téged arra, hogy adj a mi szívünkbe vágyat az igébe belemélyülni, az igében elmélyülni, hiszen benned mélyülünk el. Segíts, hogy belepillanthassunk hit szemeivel a drága írásba, hiszen azon keresztül téged pillanthatunk meg. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy ma újra tanítasz minket, pontosan az igéből, és feddesz minket azok miatt, a gondolataink miatt, amikor mi a Bibliának nem tulajdonítunk jelentőséget, vagy nem eléggé tulajdonítunk jelentőséget. Kérünk téged, hogy bocsáss meg, amikor mi megvetettük a drága igét, a te drága kijelentésedet. Kérünk arra, hogy segíts ezen változtatni. Add a szívünkbe az ige szeretetét, és azon keresztül a te szeretetedet. Köszönjük, Urunk, hogy te boldog emberekké formálsz minket igéd által. Már olyan jó leülnünk ilyenkor egy kicsit, és más alkalommal is, és belemélyülni a te igédbe, mert mindig a szívünket fölemeled. Boldoggá teszel már itt is bennünket. Köszönjük néked, hogy lehet szomorúan jövünk el a templomba, de boldogan mehetünk el, mert a te ígéd megfeddett és tanított bennünket. Ó, Úrunk, végezd ezt a munkát folyamatosan, napról napra a szívünkben, az életünkben. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk most magunkat. A jövő héten is te tarts meg bennünket, úgy egyéni életünkben, mint családjainkkal. Te tekints rá a mi gyülekezetünkre, és a mi református egyházunkra, ennek gyülekezeteire. Kérünk, hogy tekints rá a mi magyar népünkre, országhatáron innen és túl. Ó, Úrunk, ajándékozz meg egy gyülekezeteket, a népet ébredéssel, lelki hozzád fordulással, megtéréssel, a gondolkodásnak a megváltozásával. Kérünk téged arra, hogy munkálkodj ezen a te akaratod szerint, a te neved dicsőségéért. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, tudva, hogy szeretsz bennünket, örökkévaló szeretettel. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, töltse be a szívünket és gondolatainkat, egész életünket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg most a hirdetéseket. Először is kérem, hogy dr. Pauk Jánosné Ili egy pár szót mondjon itt a karácsonnyal kapcsolatos előkészületekről. Ide, ide, gyere ide!
Mint tudjuk, jövő vasárnap már advent első vasárnapja lesz, és a tavalyi éven felbuzdulva szeretnénk az idén is karácsony, vagy vasárnapról vasárnapra ezt a kis adventi vásárunkat megrendezni, hasonlóan a tavalyi évhez, tehát kezdenénk az adventi koszorúkkal és ilyen kis ajtókopogtatókkal, és bővülne a kis lehetőségünk, ki mit hoz, ki mit ajánl föl, vagy ki mit csinál. És képeslapok is készültek már, karácsonyi képeslapok, tehát teljesen, akik azért járnak a gyülekezetbe, emlékeznek a tavalyi kis vásárunkra. Nagy örömmel csináltuk, és úgy vettük észre, hogy mindenki megelégedésére. A másik, amit szeretnénk hirdetni, hogy Erdélyből az idén is érkezik majd dió, amit szintén az adventi vásár keretében lehet majd megvásárolni. Természetesen ez a diónak az összege az az erdélyi testvéreinké lesz, tehát, de nagyon, nagyon finom és nagyon jól sikerült volt ez is tavaly. Tehát ennyit szeretnék mondani, és akinek valami kérdése van, vagy kérése van, az nyugodtan majd vasárnapra forduljon hozzám. Jövő szombat, hétközben is lehet Zsófikának adogatni már dolgokat, de vasárnap én itt leszek istentisztelet előtt egy bizonyos idővel, tehát akkor is még ide lehet hozni, aki valamit az adventi vására hoz fölajánlásként, és akkor várjuk a jelentkezőket. Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen! Hirdetem a továbbiakban a heti alkalmainkat. Ma délután zsoltáros kör lesz 3:30-kor, Dubcsa György testvérünkék lakásán. Holnap délután, vagyis hétfőn délután lesz a nyugdíjas kör. Judit néni még itt tud lenni, mert aztán megműtik szegényt. Reméljük, hogy jó sikerül ez a műtét. Hirdetem azt is, hogy este ifjúsági óránk lesz, tehát a hétfő esti ifit a szokott időben megtartjuk 6:30-kor. Hirdetem azt is, hogy kedden este bibliaóránkat megtartjuk, de szombaton már nem lesz imaóra. Szombaton ugyanis egy másik alkalom lesz, tehát ránk következő szombaton egy csendes napunk lesz itt a gyülekezetben, 10 órától körülbelül 2 óráig tart. Mindenkit szeretettel várunk. A napnak, a csendes napunknak a fő témája közösség lesz, és vendégeink is lesznek, ha minden igaz, sőt, ez úgy tűnik, hogy igaz, tehát Budapestről és környékéről jönnének körülbelül 30-an ide, azok itt fognak este aludni majd, itt lesznek a másnapi istentiszteletünkön, de hát jövő vasárnap még valószínűleg szolgálni is fog közülük egy-két testvérünk. Tehát erre a csendes napra szeretettel hívom és várom a testvéreket, tehát ez jövő vasárnap 10 órakor lesz, és a közösségről hallgattuk az ige tanítását, illetve erről beszélgetünk majd. Két programot kell még itt külön is kiemelnem. Ma este lesz 18 órakor a teremtéskutató körnek, akik itt egy kis csoportosulás, és a teremtés tudománnyal foglalkoznak. Nekik lesz itt egy kis összejövetelük a gyülekezetbe, tehát ma este 6 órakor, ha valakit ez érdekel, akkor ez nyitott, és mindenkit szeretettel vár ez a kis csoport. Illetve a másik, amit még kiemelek, ez a kismama kör, ami kedden van, 9:30. Most is lesz a jövő héten, szeretettel hívjuk és várjuk erre a kismamákat, küldjünk, hívjunk erre másokat is, sőt, jöhetünk mi magunk is. Szomorúan jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten halottunk is volt. Bertalan Jánosné Vecsernyi és Évát temettük 18-án az újszegedi református temetőben. Isten vigasztalását kívánjuk az ő itt maradt gyermekeinek, köztünk lévő fiának is. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket keressük elő, és Isten igéjének a tanítására, mint egy válaszként énekeljük, a 255. énekünket, 255. dicséretünket, mely igen jó az Úristen dicsérni. Énekeljük az első versét, aztán az 5. verstől végig. Utána pedig majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el. áldás békesség.